a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Rutka János köszöntjük nagy szeretettel a klasszikus csapatban és a klasszikus felállásban, itt hármasban fogjuk kibeszélni a VB érdekességeit, azért kicsit eltávolodva a nagyon konkrét eseményektől, mert Katarodó című műsorainkban, amit nagyon köszönjük, hogy ilyen sokan hallgattok, abban azért elég sok szó esik arról, hogy mi történt magukon a mérkőzéseken. És mielőtt itt belekezdenénk, egy kvíz kérdés az egyik mai témánkkal kapcsolatban, ez kicsit olyan, mintha a tanárbácsi kikérdezné.
Nem hozzám.
Hogy mit tanult a diák, hogy beszélünk majd erről is a műsorban, hogy a külföldi szövetségi kapitányok közül ki volt az, aki a legmesszebbre jutott el az adott válogatottal, meg van az, hogy mi volt eddig a legjobb eredmény, amit egy csapat külföldi szövetségi kapitány irányításával ért el?
Az előbb is megkérdezted.
Van magyar vonatkozása?
Még az is lehet, de majd meglátjuk, majd elálljuk később. Doma?
Mert az 50-es években, ha jól emlékszem, lehet akár magyar vonatkozása is.
Így van.
Ez volt a József Nagy, vagy az más...
Nagy Józsefnek is mondhatjuk akár, igen.
Ha már magyar volt.
De egyébként majd eláruljuk akkor ennek a megfejtését.
Nekem is van egy kvíz kérdésem.
Na.
Hány embernek volt a kedvenc podcastja a Spotify-on a teljes terjedelem?
Az elmúlt évben. 1200.
Na jó, ez nem gondolom, hogy ilyen marketinggel kezdünk, óriási.
Ezt csak azért kérdeztem meg, mert most jöttek ki, hogy ezek a Spotify-os összesítések, és tényleg nagyon boldogan néztük Tibivel, hogy 1175 embernek vagyunk a kedvenc podcastja Spotify-on, 3215-nél top 5-ben voltunk.
Mekkora a rokonság különben?
Nálam amúgy elég nagy, és ők is egészen szép arányban, hát új követők lettek, akár a családban is, és ez tök durva, de egyébként is 84%-kal nőtt a követőink száma.
Nekem egyébként a legjobban azt tetszett, hogy a hallgatóink, ugye van egy ilyen statisztika, a hallgatóink 23%-a minden egyes epizódot meghallgatott. Az brutális, pedig hát ezzel rengeteget csináltunk.
És igen, és azért ehhez kell idő, ugye ez mindig kérdés, hogy milyen hosszúságú podcasteket csináljon az ember, mi az, ami még leköti a hallgatói figyelmet, és ha ilyen százalékban végighallgatják, az azért nagyon nagy szó.
Hát valami 3000 valahány száz percet gyártottunk.
És nem beszéltünk össze, úgyhogy nekem nem kell futtatni a teljes terjedelmet.
Kezdjünk akkor bele a műsorba, és mindjárt azzal a felütéssel, hogy ki kell-e olvasni abból bármifajta trendszerű dolgot, hogy egyetlen egy 100%-os csapat sem maradt már a csoportkör végére, miközben összesen kettő olyan, amelyik nem szerzett pontot, és közülük Kanada amúgy egy ilyen kis közönség kedvenc volt, Katarról ez kevésbé mondható el, de azt mutatja, hogy ez az olló ez viszonylag kicsire nyílt.
Igen, a tény is való, hogy korábban azért volt több csapat is, amely 100%-osan tudta zárni a csoportkör, de én ezt sokkal inkább a katari világbajnokság extrémitásának tudom be, nagyon kevés felkészülési idő, a sok mérkőzés, a taktikázás, azért láthattuk, hogy az a 300%-os csapat, aki a második játéknapot követően még versenyben volt azért, hogy esetleg jól végezze ezt a kört, még ők is abszolút második csapatnak mondható játékos kerettel álltak ki az utolsó fordulóban, és az ő mindhárom csapatnak a veresége kellett ahhoz, hogy ne legyen 100%-os a csoportkör végére. És azt is látni kell szerintem, hogy és az idei világbajnokság ezt nagyon jól megmutatta, de talán már, és ez összefüggésbe is hozhatom mondjuk a magyar válogatott szereplésével is, hogy mennyire csökken a korábban sokkal inkább kinyílt óló szakmailag, szerintem most nem a lehetőségekről beszélünk, meg nem pénzösszegekről beszélünk, hanem futballszakmai dolgokban, mennyire csökkent a válogatottak közötti különbség. És ez azért érdekes, mert ha visszaemlékszünk arra, hogy a nyitónapot követően, amikor Katar lépett fel, milyen kommentek és milyen hozzászólások jelentek meg a különböző platformokon, akkor azt mondtuk, hogy úristen, nehogy legyen 48 csapatos világbajnokság, meg minek ide több Európán és Dél-Amerikán kívüli futballnemzet a világbajnokságra, és az mérten azért sokkal többet kaphattunk a végére. Hogy ez mennyire jó, mennyire mutat reális képet a számomra, azért egy nagy kérdés, mert nyilván, hogyha nem lennének ezek a taktikázások, ugye azt is tudjuk, hogy hogy ugye statisztikailag az eddigi világbajnokságokon azért, akik az első játéknapon vereséget szenvedtek, azoknak a 70%-a nagy valószínűséggel ugye kiesett a világbajnokságon később. Most volt három olyan csapat is, aki vereséggel kezdett, de vissza tudott jönni a második és a harmadik csoportnapon. Viszont ugye ez a statisztika, amióta 32 csapat szerepel a világbajnokságon, ez úgy módosult, hogy a 90%-a esett ki azoknak a csapatoknak. És ehhez mérten ugye többet kaptunk, viszont taktikáztak rengeteget a csapatok, és nem feltétlenül tükrözte a keretek közötti különbséget. Különben pont most a nyolcaddöntők számomra ezt hozták pluszban, hogy most azért már látszik, hogy amikor megérkeznek a nagy csapatok, a világbajnokságra komolyan veszik, azért hatalmas különbségeket láthatunk a keretek minősége és
nagy
és a játék között.
Nagy sztárok. Tehát, hogy ott is még a csapatokon belül is.
Gondoljatok bele, hogyha mindegyik csoportmeccs kieséses meccs lett volna. Tehát akkor nem biztos, hogy a Tunézia, Franciaország simán 1-0 lezárult volna, vagy mondhatnék.
Vagy Brazília vereséget szemben.
Igen. Tehát a brazil vereség is ugyanez. Azért az, hogy nincsen 100%-os csapat, az nem jelez olyan nagyon sokat nekünk szerintem se.
Egyébként, amit a legtöbben kifogásként vagy problémaként fogalmaznak meg, én azt abszolút örömmel látom, hogy hányféle virág virágzik ezen a világbajnokságon, mert lehetett a szaudiaknak egy egészen más megközelítéssel is eredményes futballt játszani, még hogyha ott beszélhetünk is arról, hogy mennyire volt megérdemelt az argentinok elleni győzelem, meg teljesen más taktikát választott például ugye Szenegál, vagy Ausztrália, akik mind a ketten tovább jutottak a csoportból. Szóval persze lehet arról beszélni, hogy a mezőny felhigulásához vezet az, hogyha minél több csapatnak adjuk meg a lehetőséget, hogy egy ilyen tornán szerepeljen, de aki egyébként szereti a foci sokszínűségét, azt szerintem nem panaszkodhat, mert nem azt látjuk azért mindenki részéről, hogy itt akkor bunkert épít a kapuja elé, mint Costa Rica például, hanem az is egy akár működhető elképzelés, és az is egy működő elképzelés, hogyha esetleg bátran, főleg átmenetekre építve a dinamizmusodat kihasználva, mint ahogy ezt Japán tette, akár csoport első leszel.
Igen, de ott mekkora faktor volt ebben a mázli? Azt azért ne felejtsük el.
A mázli meg a megfelelő ellenfél sorrend. Tehát a németek még, a spanyolok már nem gondolták azt, hogy ott nekik az fontos, az a három pont.
Igen, de ugyanúgy a szaudiaknak a győzelmében is. Ez a világbajnokságnak a különlegessége, és persze ezért szeretjük, de ezek óriási mázlik voltak. A japánok győzelme és a németek ellen olyan zicsereket hagytak ki a németek azon az első meccsen, hogy rossz volt nézni.
És az összesen.
Igen. És az összes utánlevőn is szegények. De hogy nem tudom, hogy ez mennyiben szolgálja azt, hogy mi jobban élvezzük a VB-t, és nem tudom, hogy a 48 csapatnál ez mennyiben fogja azt szolgálni, hogy oké, sokszínű egy csapat, de ordító mázli kell ahhoz, hogy nyerjenek, és minél nagyobb lesz a minta, minél több meccs lesz, annál kevesebb ilyen mázli lesz szerintem.
Hát, szerintem egyrészt nem, másrészt meg ott ugye a három tagú csoportokban pont azt tűnik el, ami itt a négy tagúaknál esetleg felléphet, hogy egy-egy mérkőzésnek sokkal nagyobb jelentősége lesz két ellenfél ellen. Tehát ugye szinte azonnal kieséses rendszerben kezdődik.
Hát viszont akár egy ponttal is tovább lehet jutni a csoportból.
Ez a másik oldala.
Szóval, de ez még nem eldöntött, ugye, hogy három vagy négy, ha jól tudom.
Hát úgy tudom, hogy a három felé hajlik a FIFA, de hát ez majd...
Igen, de azért mosolyogtam onnan, amit mondott, mert hogy ugye ami egyszer megtörténik, arra szokták azt mondani, hogy véletlen, de ami kétszer megtörténik ugyanúgy a japánokkal kapcsolatosan, abban már lehet azt mondani, hogy van némi tudatosság. És amiről te beszéltél, Tibi, azzal kapcsolatban meg az jutott eszembe, hogy ezzel nem árulunk el nagy titkot, hogy van egy ilyen közös chatszobánk, ahol nagyon sok blogger, szakértő található, és hogy mennyire sokszínű ez a világbajnokság, és mennyire élvezhető ezeknek a kisebb csapatoknak mondott válogatottaknak a mérkőzései, azért van nagyon sok olyan megnyilvánulás ebben a csoportban, és úgy gondolom, hogy nem alaptalanul, hogy atya úristen, ezek nézhetetlen mérkőzése, és van egy-két olyan találkozó, meg olyan taktika, amit tegyük hozzá, hogy annak okán gondolják ezt ki a szövetségi kapitányok, mert egyszerűen nincs más választásuk. Szóval nyilván egy Ausztrália is tud gyönyörű futball, támadó futballt játszani, csak nincs meg hozzá a játékosa, és valószínűleg, hogy 5-6 kapott góllal zárták volna a csoportmérkőzéseket. Szóval az, hogy tényleg ők a legtöbb blokkolás, legtöbb tisztázást mutatták be, és hogy egy csapat 1,7-es XG-vel tovább tud jutni egy csoportból, szóval magyarul kialakított helyzetek nélkül szinte, hát az egy kész csoda, de hogy nekik idáig nyújtózkod, vagy idáig ér a takaró, eddig tudnak nyújtózkodni. És aztán nyilván azoktól a csapatoktól, akiktől viszont lehetett volna látni nagyon szép mérkőzéseket, ott meg leginkább ugye sokszor, itt gondolok például a hollandokra, taktikázást lehetett látni. Volt olyan mérkőzés a holland válogatottnak, ahol két kísérlete volt.
Hát ebből nem biztos, hogy szórakoztak, hogy még van egy Katar elleni meccs, minek adjunk bele.
Igen.
150%-ot.
Igen, és ez nagyon érezhető volt, és ezt megint azzal hozom összefüggésbe, hogy még eddig a világbajnokságok előtt átlagosan volt 20-30 nap felkészülési idő, most 6 nap volt. És ugyanennyi levezetés is volt utána az első bajnoki mérkőzésekig, most meg ki tudja Anglia meddig jut, de hát visszaesnek majd Boxing Day-re is folytathatják a bajnokságot.
Azt ígértem, hogy kicsit inkább általánosan fogunk közelíteni itt az eseményekhez. Kettő csapatról mégis azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Az egyik Belgium, amelyik ugye sokáig világranglista vezetőként, még akár valakinek az is megfordulhatott a fejében, hogy esélyesként utazik erre a világbajnokságra. Miközben nekem az az érzésem ezzel a belga válogatottal kapcsolatban, mint ami a háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabda válogatottal volt, hogy jött ki egy olyan generáció, akiket egyszerűen...
Csak ők nyertek is valamit.
Igen. Ez óriási különbség. Igen. De kijött egy olyan generáció, akit nem lehetett, és nem is tudtak kiszorítani a fiatalok. Hiába jöttek a tehetségesebbnél tehetségesebb ifjú reménységek. Egyrészt ugye kialakult egy olyan válogatott maga, amelyik szinte megkérdőjelezhetetlenül ott maradt, még 30 év fölött is, és hát ráadásul az ő viszonyuknak a megromlása az még oda is vezetett, hogy ez csúfosabb lett ez az arcraesés, mint ami ennek eredetileg ígérkezett.
Igen, valószínűleg ez, ennek a háttere tényleg itt keresendő, hogy Martínez annyira ragaszkodott azokhoz a játékosokhoz, akik a világranglista élére vezették ezt a csapatot, és folyamatosan ott is tartották annak ellenére, hogy nem igazán nyertek semmit, viszont nagyon jól szerepeltek a különböző tornákon és selejtezők alatt. Viszont az elmúlt időszakban azért már lehetett érezni valamit a háttérben, hogy nem működik jól, amikor olyan nyilatkozatok jönnek megállás nélkül Courtois-tól, Kevin De Bruyne-től, például a Nemzetek Ligájával kapcsolatosan, hogy oké, kikapunk, de hát kit érdekelnek ezek a mérkőzések, és mindig egy picit inkább a háttérre való mutogatás zajlott, mint effektív a teljesítmény valós értékelése. Ez azért már előre vetítette azt, hogy nem biztos, hogy a belga válogatott lesz feltétlen ennek a világbajnokságnak akárhány százalékos esélyese. És valóban a pályára lépő játékosok közül, ugye az övék volt a második legidősebb keret, 30 és fél év volt, ha jól emlékszem, ugye az átlag életkor náluk, egyedül Costa Rica volt 30,6-tal, aki idősebb csapatot állított ki a játékosai alapján. És tényleg azt lehetett látni, hogy rengeteg olyan tehetség van náluk, akár Premier League-ből is lehetne nem egyet keresni fiatalok, akik bizonyítodnak hétről hétre, és nem merték őket berakni, és valóban az ő játékuk is túl defenzív, túl biztonságra játszó volt, pedig sokkal több volt az ő keretükben. És ha már szerencséről beszéltük, szerintem az ő esetükben a szerencsétlenség is kellett azért az utolsó mérkőzésen Horvátország ellen, mert ha egy olyan Lukaku érkezik erre a világbajnokságra, aki legalább 25 percet játszik előtte, amit nem tett meg, akkor valószínűleg, ez most nem elpoinkodva, de hogy egy pici pár mérkőzésen ugye lehetőséget kap, és van egy pici játékrutin a lábában, akkor ezekből az ordító helyzetekből, ugye azon a mérkőzésen 45 perc alatt az ő XG sokkal több volt, mint marokkói, aki megnyerte a csoportot, mind a három mérkőzésen. Szóval, hogy ez a szerencsétlenség is kellett ahhoz, hogy óriási helyzeteket kihagyva végén Horvátország ellen ők jussanak tovább.
Viszont ez olyan, mint, vagy pont nem olyan, mint egy klubcsapatnál, ahol, hogyha egy generáció elkezd akár kimenni, akár bizonyos játékosok elkezdenek nem tudom, formahanyatlást mutatni, akkor tudsz arra a posztra igazolni valakit. És hogyha egy edzőnek van egy elképzelés, akkor tudja formálni, alakítani a csapatot. Egy válogatottnál ez messze nem így van, tehát nem úgy igazolsz valakit, hogy na itt most elkezdtem.
Abból főzöl, ami van?
Igen, abból főzöl, ami van, pontosan. Tehát a középhátvédeknél, hogyha nincsen olyan középhátvéd, aki egyértelműen át tudja venni a helyet Fertongenéktől, Alderweireltől, akkor egyszerűen nem rakod be, és nem tudsz vele kísérletezni. Most így gondolhatunk a Nemzetek Ligájára is, meg akár még az EB-re is, hogy nem volt itt olyan játékos a belgáknak, aki világsztárként ki tudta volna taszítani azokat a világsztárokat, akik lehet, hogy korosodtak, de mégiscsak volt olyan rutinjuk nemzetközi szinten, hogy követelhessék maguknak a helyet. Tehát ezt te tudod, Rudi, hogyha valakinek megvan a tekintélye igazán egy öltözőben, akkor nem tudom, Hazard Trosszárral nem cseréled le olyan könnyen.
Pont ez a cseré jut egyébként eszembe. Mármint, hogy ezt meghúzni mennyire lett volna ildomos vagy bátor dolog Martínez-től.
Hát a harmadik meccse megtörtént.
Ott igen, de hát előtte már ott volt az a kettő.
Én azért tudom nehezebben elfogadni ezeket az érveket, mert a technika integrálódásával azért most már mindent mérnek, mindent látnak. Az nem véletlen folyamat valószínűleg, hogy ezek a játékosok elkerülnek a Tottenhamtől, és most már a Tottenhamhez és a Premier League-hez mérten egy jóval, nem tudom, milyen jelzőt használják, de alacsonyabb nívójú, akkor legyen ez egy kedves jelző, csapatokban játszanak. És hát most már ugye aztán majd Belgiumba mindketten. És ezt látni kell előre, és látni lehet előre, hogy amikor tervezi az ember a következő világeseményen való részvételét, hogy addig az ő fejlődési vagy leépülési ciklusuk ez meddig mehet el, mire lehet számítani. Hogyha az előzőekben már nem voltunk velük sikeresek, akkor azért a belga futball és utánpótlás van annyira sikeres és színes, hogyha időben elkezded ezeket a játékosokat beépíteni, lehetőséget adsz neki, akkor valószínűleg egy teljesen más csapattal fogsz tudni neki futni egy ilyen világbajnokságnak úgy, hogy közben meghagyhatsz rutinos játékosokat, mert nyilván szerintem az a senki nem vitatkozna, hogy Kevin De Bruyne-nek helye van ebbe a csapatban.
Hát sőt, Kevin De Bruyne az a gondolkodó játékos, aki ezek szerint, ami történt itt a világbajnokságon, amik kiszivárogtak, ő úgy érezte, hogy bizony neki ugyan helye van ebben a csapatban, de nagyon sokan vannak körülötte, akik egész egyszerűen már nem kellene, hogy ott legyenek a belga válogatottban, és bármennyire azt gondoljuk, hogy mivel válogatott, azonos nyelvet beszélnek, azonos... alapvetően itt jóban kéne, hogy legyenek a játékosok, jó. És mégis ez ilyen ellentéteket
ez, tud szülni. Ez rendben van, de egyébként nekem nem szimpatikus az, hogy ezt De Bruyne kifelé kommunikálja.
Tehát hát neki... akár De Bruyne, akár nem tudom, Alderweireld, vagy Fertongen volt, aki vissza...
Különben a lelkületét valahol azért mégis a másik oldalt meg lehet egy icipicit érteni. Azért olyan csapatban játszik, ami abszolút egy progresszív futballt bemutató, folyamatosan fejlődő, innovatív
társaság.
Annak a kulcsembere és az egyik legnagyobb neve és motorja, vagy nem még lehetne szaporítani a jelzőket. És ugye hozzá van szokva ahhoz, hogy folyamatosan siker van, és megújulás, és ha valami nem működik, akkor jön a következő játékos, etc. És ehhez mérten, ugye ő nem ezt tapasztalja, nem ezt kapja a válogatottban, ráadásul mégiscsak, mint egyik legnagyobb név, vele hozzák összefüggésben sokszor a sikertelenséget, hogy neki sem megy, ő sem nyújt olyan teljesítmény, stb. És valószínűleg ez az ő brandépítésébe sem fér bele, hogyha valamennyire rajta kívülálló okokból történik ez a válogatottnál.
Itt a németek is egy kicsit hasonló cipőben járnak, még hogyha nem is ugyanolyanban.
Ha már keressük azt, hogy ki volt a felelős, akkor a németeknél ez mindig nagyban megy, nem?
Azért vagyok gondban a németekkel, mert tehát egyrészt szerintem a játék minőség alapján abszolút nem érdemelt kiesést ez a német válogatott. Másrészt, amikor Hansi Flick lett a német szövetségi kapitány, akkor én bevallom, sokkal többet vártam tornákon is, meg egyébként is a német csapattól. Annak köszönhetően, hogy beszéltünk sokszor arról, hogy a válogatott szinten azért kevés az igazán jelenleg top edzőnek számító figura. Nálam Hansi Flick abszolút ebbe a kategóriába tartozott. Ráadásul sokukkal együtt dolgozott a Bayern Münchennél, tehát nem is ott ismerkedtek meg. És azért ennek a generációnak itt azért már nem beszélhetünk arról, volt egy-kettő korosabb játékos, de az elej nem tűnt egyáltalán rossznak. Tehát nem arról beszéltünk, mint a belgák esetében, hogy teljesen elmaradt ez a generációváltás. Itt azért csak voltak Havertzek, Gnabryk, olyan játékosok, Muzialák, igen, tehát hogy az egyik legjobbról ne is beszéljünk, akik kellett volna, hogy előre vigyék ezt, Neuer és Thomas Müller mentoráltsága, vagy hogy kell ezt mondani?
Mentorálása
mellett, köszönöm.
Igen, valószínűleg a legfájóbb kieső sokak számára Németország volt, mert egy olyan csapatot vesztettünk el, aki játékban, főleg támadó futballban és látványosságban a legtöbbet adta a csoportmérkőzések alatt. Hogyha megnézzük azt, hogy ők rendelkeztek a legmagasabb XG-vel, torony magasan 10 fölötti XG-vel a csoportmérkőzések alatt, a legtöbb lövés, a legtöbb kaput eltáll lövés, a legtöbb progresszív passz. Tehát nincs olyan mutató, amiben ne Németország végzett volna az élen a csoportkört követően, és ezért nyilván...
A gólokat kivéve.
Igen.
A pontokat
kivéve. Szóval ezért fájó az ő búcsújuk, hiszen azért ők nagyon sokat hozzá tudtak volna tenni az általad említett színességhez még a kieséses szakaszban is. És ebből is látszik, hogy mennyire fontos egy mérkőzés, hiszen Domi is említette a szerencsét, hogy a japánok elleni első találkozón, amikor vereséget szenvedtek, ugye, ha jól emlékszem, egy 5 perces kihagyás, vagy nem tudom, 5 perc vagy 7 perc volt a két gól között, elegendő volt ahhoz, hogy utána ne tudjanak visszajönni. Az azért borítékolható volt, hogy a sorsolás az ebből a szempontból, miután kikaptak, nem annyira szerencsés, hiszen utána egy olyan Spanyolországot kellett volna megverni, amellyel ugye azért bármikor is játszanak, mindig egy ilyen 50-50%-os találkozóról beszélünk, és egy ponttal neki futni az utolsó körnek, úgy, hogy Spanyolország már nem motivált abban, és tud játszani esetleg az eredménnyel annak okán, hogy melyik ágra szeretne kerülni, hogyan szeretne tovább menni. Így a németek belekerültek egy olyan helyzetbe, ami már nem az ő kezükbe volt. És hogy náluk, ugye pont mikor jöttem idefele, akkor olvastam közösségi posztját Müllernek, és olyan érdekes volt, hogy ugye még most is azt írta, hogy még nem tudta feldolgozni ezt az egész történet, és ez a legfájóbb az összes sikertelen momentuma között eddig a pályafutásában, hát nyilván mindig az a legfájóbb, ami az aktuális, de hogy nagyon sok okot...
Otthon elveszteni egy BL döntőt a Chelsea ellen, az megint csak egy viszonylag nehezen feldolgozható.
A friss élmények azért. Igen,
nagyobb hatással vannak. De hogy rengeteg okot említett, és hogy érdekes volt a felsorolásában, hogy ő is kiemelte ugye a politikai okokat, hogy tudja egyáltalán egy ilyen integrálódni egy csapat életébe. És valami ilyesmiről beszéltem a Arsène Wenger is a kieső csapatokkal kapcsolatosan, hogy szerinte nagyon nagy ráhatással volt több csapat életére is a politika, és az, a, amit ők citáltak a világbajnokságra. És akkor azért dobtam be, hogy én sem hiszem, hogy azért ilyen mélységig el kellene menni, vagy ennek valóban ekkora szerepe lenne.
Hát nem tudom, tehát
a csapat életére.
Én nem gondolom azt, hogy de nem voltam olyan helyzetben, mint te, hogy 165-ös pulzussal az építkezések áldozatai járnak a fejedben. Bármennyire is empatikus vagy, meg bármennyire is kiállsz a saját politikai nézeteid mellett, de kell, hogy ez hatással legyen egy világbajnoki mérkőzésre a kezdő sípsző után. Szerintem ez marhaság.
Hát ugye leginkább azt taglalták, hogy nagyon, mint minden közösségben, hát van itt 30 különböző személyiség, 26, ugye a keretek létszáma, és hogy nyilván ez 26 különböző gondolat, és hogy olyan szinten kapcsolódott ez a csapat vérkeringésébe, hogy megosztotta a társágot, mert valaki így gondolkozik egy témáról, a másik közösség az így, és lett egy ilyen 3-4 eltérő vélemény, és az ahhoz kapcsolódó pár játékos. És amikor egy mérkőzés előtt még azon gondolkozol és morfondírozol, hogy másnap hogyan fejezd ki a nem tetszésedet, vagy mit csinálj, vagy mi a hozzáállásod egy ilyen helyzethez, az valószínűleg azért minimális százalékban el tudja vinni a gondolatokat. Viszont ezek a játékosok, ezek olyan különbséggel, olyan minőségi különbséggel rendelkeztek, nyilván nem Spanyolországhoz, de a csoport másik két részvevőjével szemben, hogy ez nem szabadna, hogy ilyen mértékben a pályára kerüljön. Szóval én sem hiszem, hogy ez ekkora ráhatással bírt.
Azért sem, mert én ezt, tehát egy öltözőben akkora súlyú dolognak érzem nagyjából, ha csak nincs egy ilyen elképesztő politikai ambíciókkal bíró játékos, aki nagyon szeretné ezeket érvényre jutatni. Tehát nagyjából olyannak érzem, mint hogy valaki kutyás vagy macskás ember. Most tényleg nem magára a problémára gondolok, hanem egy öltözőben egy ilyen beszélgetésnek mekkora súlya lehet. De ettől függetlenül Muziala tényleg a csoportkör egyik legjobb játékosa volt.
Hansi Flick
meg is kaptam az államcsapatomban.
Legjobb játékosa volt. Hansi Flicknek a húzásai, az, hogy Kimmich jobb hátvéd volt az utolsó meccsen, az, hogy előtte kiket kezdett, szerintem nem nagyon lehet mit támadni. Tehát amikor kiesik egy csapat, vagy rossz eredményt ér el egy csapat, mert spanyoloknál ugye csak ez volt az utolsó csoportmeccsen, akkor utána a média rögtön egy VB-n halált kiállt, és a németeknél az volt, hogy rögtön felelőst kerestek, hogy a játékosok, az edző, és mindent kiveséztek, hogy akkor itt föntről a szövetségtől kell elindulni, és mindenkinek le kell mondania, de néha szerintem egészen egyszerűen tovább kell gördülni az élettel, és igen, nem jött össze, szerencse kérdése is volt, meg azt már előtte is tudtuk a VB előtt, hogy, vagy mondtuk is talán, hogy csatára nem feltétlenül van most Németországnak olyan, aki 10-ből 10 zicsert belül. És ez igen, hiányzott, de most ezért nem kell senkinek a fejét venni szerintem.
Ezzel egyetértek különben. Nyilván ilyenkor egy ilyen esetben mindig keresnek kapaszkodókat, és mindenféle apróságba próbálnak belekapaszkodni, belekötni. Ilyen volt például Neuernek ugye a világbajnokságot megelőző válsérülése. Ha jól emlékszem, operálták is, talán volt egy gyors beavatkozás, és ugye utána összefüggésbe hozták, hogy ez első japán gólnál, ugye ilyet azért nem nagyon látsz Neuertől, hogy elfordul, és pont azt a vállát félti, amelyik ugye műtve volt, és hogy ez benne van-e egyáltalán ilyenkor egy kapus, egy játékosnak a fejébe, de egy ilyen kijövetelnél a rövid sarkon, ugye a kapusok úgy szoktak, hogy minél nagyobb területet védjenek a kapujukban, és szinte képtelenség pláne egy ilyen méretű kapus mellett, mint Neuer ellőni a labdát, és mégis mondjuk a válla fölött elment. De hogy összekössem...
Igen, a spanyolok egyértelmű, ellen, a Costa Rica ellen is volt óriási védése.
Egyértelmű, csak ugye az a momentum a japánok ellen az döntötte el tulajdonképpen. Igen. A további jutás szerintem, és hogy Tibire is visszakapcsoljak, ugye, és az edzők kérdésére, ami miatt még pluszban fájhat Németország kiesése, mert én azért tovább mennék azon, amit te mondtál, azt szerintem kijelenthető, hogy válogatottat nem a világ legjobb edzői irányítják. Szóval a válogatott szintre nagyon ritka az, amikor olyan edzők kerülnek, akikre mindenki csettint, hogy hú, hát ez tényleg a szakmájuknak a legjobbjai, mert ezek a szakvezetők, ezek klubcsapatoknál dolgoznak. És hogy mégis az elmúlt időszakban, például tavaly az Európa-bajnokságon is elindult egy pozitív tendencia, amit én érzékeltem, ez nyilván egy szubjektív vélemény, de hogy azok a csapatok szerepeltek sikeresebben, Spanyolország, Olaszország, Anglia, akik sokkal inkább a támadó futballt erőltették, és hogy nem ez a biztonságos álljunk vissza, mint ahogy Franciaország is például világbajnokságot nyert. Jó, de az angoloknál azért nem szabad elfelejteni, ezt pont a tegnapi mérkőzés után mondhatjuk, hogy azért náluk a hatékonyság azért egy hatalmas nagy kulcs, és lehet, hogy nekik nincsen sok helyzet kialakításuk, nem tudom, 8 volt, de körülbelül, hogy nem akarok hülyeséget
kicsit
mondani.
A bátorság meg a kockázat
válasz. De hogy amikor ők villámgyorsan átmennek támadásba, ott azért a legtöbbször gól a vége, és ők, ez lehet látni, hogy igen, ez egy tudatosabb történet. De hogy visszatérve az előző gondolatra, hogy ezért bizakodtam abban, hogy ezen a világbajnokságon is ez a tendencia, ami mondjuk az Európa-bajnokságon tapasztalatú volt, ez folytatódni fog. És azoknál a csapatoknál láttam pontosan ezt, akiknél a válogatott edzői kiválasztással ellentétesen valóban olyan edzők ülnek a padon, akik már korábban is klubcsapatokkal sikert értek el, és valóban szakmájuk legjobbjainak mondhatók, és ebbe a képbe abszolút beleillik. Hansi Flick beleillik, Luis Enrique, de még Csicsi is beleillik szerintem, úgyhogy Úgyhogy ez egy ilyen pozitív folyamata lett volna a labdarúgásnak, és ehelyett jutottak olyan csapatok, akiket most már látunk és tudunk itt a két nyolcaddöntős nap után, hogy nem is nagyon fognak tovább menni a csoportból. Hiszen ha mai nap ugye az ázsiai országok kiesnek, holnap meglátjuk Marokkot, de hát Spanyolország ellen nem ők az esélyesek, akkor a legjobb nyolc csapat között visszaáll a rend tulajdonképpen nem megbántva senkit, és hat európai, két dél-amerikai csapat lesz.
Na hát akkor, hogyha már a klubokról beszéltünk, itt a legnagyobb nyertese azért a csoportkör kiesőinek az Al-Sadd csapata, amelyik minden játékosát visszakapta, és az összes szaudi csapat így vélekedhet, de hogyha kicsit komolyabbra fordítjuk a szót, akkor a Bayern
a katari bajnokság is.
Igen, eddig is nagyon sok mérkőzést játszottak.
Hát most már elkezdhetik a bajnokságot esetleg, de itt azért a Bayern és a Dortmund abszolút két győztesként sorolható föl, mint olyan csapatok, akiknek a kulcsembereik jó részt visszatértek, és készülhetnek az egyébként nagyon fontos feladatokra, amire sok csapatnak nem feltétlenül lesz esélye.
Igen, ezen poénkodtunk mi is egy picit azon a napon, amikor kiderült, ez 3 nappal ezelőtt, hogy Németország nem jut tovább, hiszen ezzel abszolút a Bayern München a bajnok ligája esélyesévé lépett elő, pont az említett okoknál fogva. És tényleg nagyon sokat számít az, hogy ugye januárban kezdődik a Bundesliga, most azért lesz idő pihenni, a sérüléseket rendbe rakni, és nem kell december közepéig játszani, hova tovább nem kell még december végén bajnoki mérkőzéseken pályára lépni. Úgyhogy ez valószínűleg tényleg nagyon sokat fog jelenteni.
Nem nagyobb jelentőségű az, hogy a németek jóval később kezdenek, mint az, hogy egyébként itt a VB-n, hogyha úgy nézzük, hogy valaki eljut a döntőig akár, az mától hétfőtől fogva még 13 nap, ugye 5-e van, tehát 2 hét maximum, amit még egy játékos a VB-n tölt. Jelentős dolog az, igen, hogy a VB csoportköre után hazamehetett ennyi német játékos, de ugye nem érzem annyira kirívónak a dolgot, mert a döntőbe is már csak 2 csapat jut el.
És, hát, talán annak a tükrében kirívó, hogy ugye nagyon összesűrűsödött a versenynaptár, és emiatt a Nemzetek Ligája 4 mérkőzés, ugye nyáron még le kellett játszani a csapatoknak, korán kezdődött, bajnokságok korábban kezdődött.
Szerintem az a különbség a kettő között, hogy az egyiknél, ugye itt folyamatosan edzésben kell tartanod magad, hogyha a világbajnokságon szerepelsz, hogyha azt a 2 hetet te pihenéssel tudod tölteni, és akkor utána elkezded a felkészülést a szezonra, az egy teljesen más állapot szerintem.
Úgyhogy az előző években nem volt tulajdonképpen szabad napod, mert hogy rengeteg mérkőzést kellett lejátszani.
Amikor mentálisan is egy kicsit kipihenheted magad, mert nem azzal kell foglalkoznod, hogy mi a következő feladat, mert azért még az annyival odébb van. Szerintem ennek biztos, hogy van jelentősége. De van egy jelentősége annak, hogy itt a belgák és a németek esetén ugye arról beszélhetünk, hogy az egyik oldalon abban bíztak, hogy egy spanyol szövetségi kapitánnyal, vezetőedzővel dolgoznak, a másiknál pedig egy hazaival, és akkor elárulom azt a kérdést, vagy arra a választ, amit mondtam. 2 döntős volt azok közül a válogatottak közül, akik külföldi kapitányt alkalmaztak. 1958-ban George Raynor vitte a svédeket a döntőbe, ott ugye a braziloktól vereséget szenvedtek, és 1978-ban Ernst Happel volt annak a holland válogatottnak a szövetségi kapitánya, amely végül vereséget szenvedett, ugye Argentinától akkor, és összesen 7 elődöntős csapat volt, amelyik külföldi kapitányban bizony nem volt még világbajnok, tehát ez azért mindenképpen jelzésértékű, köztük József Nagy is, ahogy Doma mondta. És hát ott van ugye Carlos Alberto Parreira és Bora Milutinovic, akik 5 országot irányítottak eddig világbajnokságon, ez eddig a világcsúcs. Itt egy dolgot szerintem érdemes kiemelni, és szerintem ez a legérdekesebb az összes közül. Eddig összesen 379 szövetségi kapitány irányított világbajnokságon csapatot. Ezek közül 100 volt olyan, amelyik nem a saját országát, és ebből a 100-ból 74 más kontinens csapatát irányította. Ez mennyire érdekes, nem?
Igen, hogy a különböző futballkultúrákat gondolták mixelni, és behozni úgy impulzusokat.
De szerintem nem csak ezt, tehát, hanem mivel a VB-n elég sok afrikai, közép-amerikai, akár óceániából is megjelennek csapatok, ezért, hogy mennyire volt fejlett egy futballszövetség, nyilván abban gondolkodnak, hogy kit hozzunk ide, mert a mi kultúránkban nem biztos, hogy van olyan szakember, akinek van európai rutinja, és most viszont már, hogy elindult ugye a munkaerő áramlás idézőjelben, a focista áramlás mindenfelé, és több olyan játékos van, akinek van top ligás tapasztalata, akár Afrikában is, most csökken ez az arány, és most látunk olyan játékosokat, Song vagy Aliou Cissé, akiknek van már nemzetközi rutinjuk, és ezt haza tudják vinni azt a nem csak rutint, hanem szellemi tőkét is, és tudnak szövetségi kapitányok lenni Afrikában. Korábban, nem tudom, akár nézhetjük 50 akárhánytól, hogy ott azért még nem volt ilyen, ott nyilván európai edzőket szerettek volna afrikai csapatoknak.
Igen, de azért Dél-Amerikában sem tapasztaltuk nagyon, hogy Brazíliát afrikai edző vagy európai edző. És még fordítva sem. És még fordítva sem.
Aliou Cissé előtt, ott az út a brazil kispadra.
Igen, most egy hirtelen átgondolom, nem tudom, Portugáliánál volt Scolari, ugye, de hogy az se volt nagyon jellemző, hogy európai csapatok.
Hát az angoloknál volt, ugye ott kétszer Svenjøren Erikssonnal és egyszer Capellóval jártak világbajnokságon.
Tehát na de azt mondom, hogy más földrészről.
Ja, már igen, az kevésbé jellemző. Igen, másra én sem emlékszem. De itt ez az afrikai kérdés az azért nagyon jó felvetés szerintem, hogy ebből a 100 említettből 30 afrikai ország volt, amelyik külföldi kapitányt alkalmazott, mármint hogy volt, aki többször. Kamerun most először indult saját szövetségi kapitánnyal, eddig mindig külföldi ült a kispadon. Szóval szerintem ez azért egy érdekes filozófiai felvetés, mert elvisz minket abba az irányba, hogy mi a, tehát hogy azokat az edzőket, akik jelen pillanatban afrikai kispadon ülnek, amit Doma is itt az előbb fejtegetett, őket azért tartották alkalmasnak, mert rendelkeztek azzal az európai tapasztalattal, ami szükséges ahhoz, hogy sikerre vigyenek egy országot, vagy azért tartották alkalmasnak, és mind a kettő megfejtés lehet egyszerre jó, mert sokkal jobban ismerik az ottani kultúrát, az ottani játékosok gondolkodását, és azoknak az automatizmusoknak a működését, amik egyébként egy topligában játszó afrikai játék, mert rájuk épülnek a válogatottak, afrikai játékost jellemez.
Akkor itt most arról beszélgetünk, hogy egy szövetségi kapitánynak a hozzáadott értéke, az hány százalék a keret erősségéhez mérten tulajdonképpen.
Arról is, meg arról is, hogy mennyire működik az, hogyha importálod a tudást, és mennyire működik az, hogyha te belülről akarsz kinevelni valakit.
Ezt azért is vetettem föl, mert ugye azért az rendszeresen visszatérő kérdéskör, hogy mennyit tudnak hozzátenni a szövetségi kapitányok úgy egy válogatott életéhez, hogy tulajdonképpen másodperceket sem tudnak velük együtt tölteni, mert a hivatalos FIFA napokon áll rendelkezésükre az a pár nap, amikor az adott mérkőzés, ami azokon a munkaszüneti napokon vannak klubszinten, ők együtt vannak a csapatukkal. És hogy nyilván, amikor egy olyan országról beszélünk, aki felzárkózni szeretne futballilag egy kicsit elmaradottabb térségből kikerülő ország, akkor valószínűleg ez a tudás, ez a tőke, ez sokat jelent. Viszont nagyon sokat fordult a kocka azáltal, és szerintem ez szerepet játszik az afrikai országoknál tapasztalató változásban is, hogy a technika megérkezett mindenhova, hogy most már sokkal inkább elérhetőek azok az anyagok, elérhető a tudás egyéb felületeken is.
Videós adatbázisok, scouting
rendszerek. Mindent, ami segítheti ugye egy adott országon belül is az edzők kiválasztását. Azért mosolyogok, mert most eszembe jutott Magyarország, de hogy, hát, hogy de mi nem jutunk
is,
el.
Itt is egy külföldi
de hogy igen, nem, és ezért mondom, hogy igen, hogy Magyarországon mégsem tudnál olyan edzőt mondani jelen pillanatban, és nem akarom elvinni a beszélgetést. Csak ez futott át az agyamon, ezen mosolyogtam.
Mert szerintem ezért azt mondom, hogy nem is csak a VB-re vonatkozik ez a kérdés, hanem...
Hogy akire azt mondott, hogy annyit fejlődött, igen, meg olyan tudással rendelkezik, hogy felvenni a versenyt mondjuk akár Marco Rossival is.
Jó, de van egy olyan olvasata is ennek a dolognak, hogy külföldi kapitányt nevezel ki azért, mert ő senki által, klubok, vezetők által nem könnyen befolyásolható.
Ez nem magyaros gondolkodás?
Nem tudom, azért vetem.
Hogy miért kellene Angliába vagy bárhol a nagyobb nemzeteknél ilyenben gondolkodni?
Belgium esetében lehet, hogy pont ez okozta az egyik fő problémát, hogy Martínez olyan régóta dolgozott ezekkel a fiúkkal, hogy mondjuk érzelmileg is túlságosan kötődött, és elképzelhető, hogy egy új seprűt könnyebb lett volna oda tenni.
De a Hollandiában is, bocsánat, ez állandó kérdése, akkor most Ajaxos, Feyenoordos, AZ-es, PSV és kicsoda.
Tehát ez nem feltétlenül magyar jelenség ez csak, mert magyar is.
De csomó helyen ez van, hogy vajon van-e kötődése ide vagy oda, de akár azt is említhetnénk, hogy a médiában mennyire szeretnek egy adott szereplőt, és ez megint csak lehet akár spanyol kérdés is, hogy Luis Enrique milyen kötődésű, hogyha lenne egy baszk edzője a spanyol válogatottnak, akkor ott ki támadná, ki nem támadná, vagy andalusz, teljesen mindegy. Tehát ez is ilyen, hogy lehet azért külföldi edzőt választani, hogy ő teljesen tiszta lappal induljon, csak akkor meg az a kérdés, hogy mennyire ismeri a viszonyokat, kell-e ismernie az adott ország viszonyait, és akkor megint csak Marco Rossi, aki azért nagyon jól ismeri a magyar viszonyokat.
Pontosan ugye ebből a 100-ból, aki külföldi, még egy adatot, hogy behozzak, 61 van olyan, aki egyáltalán nem szerepelt se játékosként, se edzőként az adott ország bajnokságában.
Sőt, valami hasonló arány volt az, aki nem is lakott ott, tehát hogy volt valami ilyesmi, hogy nem volt soha az állampolgár.
De ezzel mondtam különben az adatoknak a beérkezését a futball életbe, hogy most már számít annyit az, hogy mennyire, vagy lehet ilyenről beszélgetni, hogy mennyire ismeri egy adott országnak a futballját, amikor
a mellette
dolgozó három szakember egyből az összes játékosról, szóval attól még lehet valaki képbe egy adott ország futballjával, hogy életében nem járt ott, és ráadásul olyan team dolgozik körülötte, amely minden információt a rendelkezésére bocsájt.
Én inkább itt arra gondolok, hogy ezek a kulturális különbségek talán egy kicsit nehezebben oldódnak föl, hogyha ezekben a rövid és nagyon intenzív periódusokban kell döntéseket hozni. Ugye Pereirával kapcsolatban látott napvilágot például az a nyilatkozat, amikor ő Kuvaitot irányította először, hogy ott egyszerűen nem tudta megszokni azt a mentalitást, ami a játékosokat jellemezte, amikor oda mentek a válogatott edzőtáborba, az imákhoz igazított edzéseket, és még számos olyan dolgot, amire nem biztos, hogy első körben gondol az ember egyébként, hogy most mennyire hatékony ez ezen a világbajnokságon. Szerintem arra azért viszonylag jó és szignifikáns adat az, hogy a 9 olyan csapat közül, amit külföldi edző irányított, a csoportkörből egyetlen egy jutott tovább, ez pedig Dél-Korea, amelyet ugye Paulo Bento irányít, portugál, az is nekem egy kicsit, most lehet, hogy az én gondolkodásom túlságosan beszűkült, az is egy elég érdekes párosításnak tűnik a portugál edző, a maga vérmérsékletével, akit ugye kiküldenek piros lappal a második csoportmérkőzésen, a dél-koreaiak között. De mondom, lehet, hogy túl sztereotipizáltam.
Abban a pillanatban az első piros lap volt, nem?
Igen.
És majdnem az egyetlen is lett a csoportkörben.
Ja, szerintem ez csak erre a VB-re igaz. Tehát, hogy ebből nem lehet hosszú távú következtetést levonni. Most elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. Azt akartam még megemlíteni, hogy ugye mostani az első, vagy második olyan VB, ahol minden afrikai válogatottnak afrikai szövetségi kapitánya van. Az első ott 78-ban volt, úgyhogy csak Tunézia jutott ki. Tehát, hogy ez nem olyan... Nem
kicsi olyan... volt a minta viszont.
Igen, ott nem volt olyan nagyon sok afrikai csapat, de hogy ez nagyon nagy dolog azért. Még akkor is, hogyha Marokkónak tudjuk, hogy Regragui nyár óta, vagy tavasz óta irányítja a csapatot, nincs olyan régen ott, Szenegál is tovább ment, Kamerun is nagyon közel volt ahhoz, hogy akár tovább menjen, tehát ez nagy dolog, de ettől függetlenül sem érzem azt, hogy itt arról lenne szó, hogy akit nem saját nemzetének az edzője irányít, az bármit jelentene. Sőt, inkább arról van szó, hogy a legkisebb nemzetek, és megint ugyanoda tudok visszakanyarodni, hogy Katarban nincsen olyan szakember, Szaúd-Arábiában nincsen olyan szakember, és ilyenkor nyilván máshoz fordulsz, hogy ki az, akit egy VB-re én el tudok vinni.
2022-ben, bocsánat, különben én is másképp látom ezt picit, hiszen ha elfogadjuk azt, hogy mit a 80-as, 90-es években, hogy visszakanyarodjak még időszámítás előttre a saját korszakomra, hogy ott hány főből állt egy stáb, egy szakvezetői részlek, hát 5-6 ember, és ennyi volt a történet. És mostanra ez odáig bővült, hogy minden egyes szakterületnek külön szakembere van, és külön a legjobb embereket alkalmazzák, legtöbbször helyieket nyilvánvalóan, mert ekkora stábot azért nem tud egy szövetségkapitány mozgatni magával. És ha ezt elfogadjuk, és ez igaz, hogy hogy minden egyes területre ott van a magas szakember, és ezek a stábok most már akár 15-20 főre is kibővültek, akkor valószínűleg lehet olyan embert is alkalmazni, és van is, aki odafigyel a háttérben zajló folyamatokra, pszichológiára, a játékosoknak a mentalitására, és a nagy egészet kell egy szövetségi kapitánynak összefogni és menedzselni. Szóval ebből a szempontból én sem látom most már ezt egy ilyen kardinális kérdésnek, hogy azért kell minden áron hazai szövetségi kapitányt alkalmazni, mert hogy ő ismeri a legjobban a játékosokat és a kultúrát.
No, akkor az egyik kedvenc témámra megyünk itt a végén, ez pedig a 11-esek kérdése, hogyha tegnap nem rugatják újra Lewandowskival a 11-est, akkor már megdőlt volna a világbajnokságon kivédett 11-esek csúcsa. Ugye ez 5 volt eddig, és...
Miért már... nem védték ki?
Nem, nekem mondtam talán, hogy a fantasy-ben egy ilyen 13 mínusz pontot jelentett az, hogy Lewandowski gólját végül megadták, vagy újra rugatták vele azt a büntetőt, de mindegy, de könnyű rajta túllendülni. Úgyhogy...
könnyű rajta túllendülni, de 13 pont.
Mi a probléma itt egyébként? A rugókkal van gond, vagy a kapusok ennyire jól kivideózzák azt, hogy hova fog jönni az a lövés? Én láttam egyébként egyszer egy riportot, amit egy kapusnak adtak, komoly válogatott tornán, és az valami egészen elképesztő volt egy-egy futballistáról, hogy hova rúgta az előzőeket, mikor váltott oldalt, és ez alapján nyilván ő hozza meg a döntést, meg hogy honnan fut neki, de olyan mennyiségű és minőségű adatból dolgozhatott, ami talán azért korábban nem volt jellemző.
Igen, én egy 2016-os Nemzeti Sport cikket olvastam, amiket olvas az ember, és ugye magyar Adrián publikáltam, egy mindset pszichológus, aki ugye választ keresett arra, hogy a 11-es rugásoknál mi a legideálisabb kiválasztási mód, mikre kell odafigyelni. És pont a 2014-ben világbajnokságot nyert a német válogatottnak az erőléti edzőjével készített, vagy az ő szavait vette alapul, aki azt mondta, hogy a büntetők 90%-a, bocsánat, puskázok, nem mondjak hülyeséget, pszichológiai képességek és 10% fizikális képességek összetevője. És hogy éppen ezért van pár dolog, amire érdemes odafigyelni, és ez nekem is hordozott különben rengeteg újdonságot. Az egyik ilyen a mez színe, hogy kihozták statisztikailag, hogy a pirosban lévő játékosok, a piros mezben lévő játékosok sikeresebbek a 11-es rugásoknál, mert valamiért ugye mentálisan olyan hatás...
Zavart keltenek a kapuszban.
Igen. Az a hatás, amit maga a piros szín kivált, ugye sokan nyilván az agresszivitással hozzák összefüggésbe. Ugye
a kórházzöldet kell játékosnak. Igen. Megnyugodjon a kapusban, hát itt nem lehet baj.
Igen, a másik, amit említettem, és puskáznom kell, bocsánat, hogy ki a legalkalmasabb mindenre, és ugye két csoportba osztották a játékosokat, prevenciófókuszú és promóciófókuszú játékosokban, ami azt jelenti, hogy a prevenció nyilván aki felelősségteljesebb és kötelességtudóbb, a promóciófókuszú pedig az, akit sokkal inkább a törekvés, a befejezés sikeresség, az egyéni érdekek azok, amik előre visznek. És hogy hatalmas százalékban a prevenció fókuszú, aki ugye ilyen kötelességtudó és felelősségvállaló típusú játékos, hatalmas százalékban ők a sikeresebbek. És hogy hoztak rengeteg példát is, hogy nem véletlen az, hogy nagyon nagy játékosoknak a hibáira emlékszünk, mint például Baggio, vagy Ronaldo, és a Messi is hagyott ki döntő pillanatban 11-es, sőt, említik Maradonát is, akinek volt egy olyan periódus, hogy egymás után 5-11-est hibázott el. És akkor volt még ugye egy olyan felvetés, hogy nyilván a fejben eldőlő dolgok, hogy nem mindenki kész egy ilyen helyzetben felelősséget vállalni, és tudni azt, ugye ez a meccsen lévő forma, hogy éppen ki milyen teljesítmény nyújtott, ez alapján dől el. És még volt valami, amit felírtam, hogy Ja, hogy hova rúgják a 11-est, hogy ezt is mennyire nehéz eldönteni, hogy amikor a legbiztonsabb, ugye százalékosan a legbiztonsabb 11-es végrehajtás, ha fölfelé rúgja az embert, mert oda nincsen kapus, aki odaér.
Mondta Baggio.
Igen. De viszont azt is kihozták, hogy aki megkísérli, nyilván ez rúgásilag a legnehezebb is, hogy 13%-a volt csak sikeres ugye a vizsgált időszaknak. És mostanában pedig ezeknek az új technikának, és ez már nem ez az írás tartalmazta, ez a privát véleményem, az integrálódása is egy ilyen érdekes végrehajtási metódust és sikeres. Hát a megtor, pont Lewandowski-nál lehetett látni, nagyon ki is figuráztam most, egy picit ironizáltam ugye az írásomban, ma reggeli írásomban ezzel kapcsolatosan, hogy ő már vegyítette ezt a toporgást, nekiindulok, visszaállok, kecskeugrás, leérkezem, stb. Hogy én nem látom ennek az igazi hozzáadott értékét egy 11-eshez.
Következő tripla lutató,
a mozgás nem szakad meg.
És a rossz lábaddal lövöd el a végén, külsővel.
Igen, sokkal inkább, sokkal többet beszélsz arról, hogy mi az, amit csinált a rúgás előtt, mint magáról, a gólról, vagy éppen a kivédett dolgokról. És valóban a statisztikának az érkezése ezen a területen is nagyon sokat adott hozzá, de szerintem nem csak a kapusok, hanem a végrehajtóknak is a dolgaihoz, hiszen a másik oldalról ugyanúgy megvannak a statisztikák, hogy na, ez a kapus általánosságban ennyiszer ide megy le, a bal alsó sarkot gyengében védi, középmagasugásoknak szereti, stb. Szóval rengeteg oldalról meg lehet ezt közelíteni, de a kapusoknak valóban sokkal többet segítenek azok a statisztikák, amelyek kimutatják, hogy bizonyos helyzetben, bizonyos nyomás alatt ki az, aki hova fogja rúgni a 11-est.
Na, miután egyébként simán VB-t dőlhet el rajta, sőt, ugye azt mutatják a múlt tapasztalatai, hogy nagyon-nagyon sok fontos pillanatban döntenek a büntető párbajok, ezért összeszedtünk jó néhány olyan érdekességet, amik szerintünk érdekességek. Ugye itt, hogy rákössek arra a statisztikára, amit már mondtál, eddig a világbajnokságokon 122 11-est küldtek sarokba, és ebből 110 bement, a felső sarkokba célzott, és oda is jól irányított labdákból, 27-ből 27 lett gól, ami azért mindenképpen egy elgondolkodtató adat.
Középre... Érdekes ugye ez a statisztika, amit felsorol, az más mutatott.
Igen, igen, igen. A középre rugottakból pedig 27-ből csak 17 ment be, ami megint csak azt gondolom, hogy elgondolkodásra készteti a rúgójátékosokat. Van még egy ilyen is, hogy mennyit érdemes várni a bírói sípszó elhangzása után. Az ideális rugó az legalább 2,5 másodpercet
vár. De ez szerintem mostanában aktuális volt, tehát ez az EB alatt már nagyon sokan pedzegették ezt, hogy amúgy itt kijött egy olyan statisztika, hogy érdemes minél többet várni idézőjelben, de van egy ideális időtartam, amikor nagy százalékban berúgják. Tehát ez szerintem úgy közismert volt nagyjából azért.
De hogy a tudomány nem, hogy mennyit befolyásolt élek, hogy ezt hogy tudod gyakorolni, hogy akkor kimész?
Hát, hogy tudod gyakorolni? Egyébként van. Tehát, hogy
ilyen körülményeket teremtve, teleraksz emberekkel.
Ilyeneket biztos, hogy nem tudsz gyakorolni, de azért erre is tettek kísérletet többen. Ugye például mit Fánhál annak idején kivezényeltetett nézőket, hogy előttük gyakorolják a 11-es. Nyilván nem olyan, mint egy VB negyed döntőben.
De most is ez volt, ugye ezért került ki Timkről a holland válogatott keretéből, mert pár hónapja tartott egy ilyen összetartást a kapusoknak, hogy eldöntsék, hogy ki legyen a kapus, vagy a 11-eseket védő kapus. Nem is emlékszem már, hogy melyik volt pontosan az indok, de hogy összehívta a kapusokat, és mondta akről, hogy szerint ez hülyeség, tehát hogy ő erre nem fog elmenni, és ezért nincs ott egyáltalán a VB-n. Tehát ez tök furcsa, de tényleg ez az alapvetés, ami a 2000-es évek előtt szerintem inkább abba az irányba tolódott, hogy fölösleges felkészülni, mert nem tudsz felkészülni a 11-es párbajokra, azért ezt azóta már jócskán megcáfolja. Hát,
szerintem ez nem, ott, ahol már a klubcsapatoknál és Liverpoolnál is külön a szögletekre, pontrugásokra szakemberek vannak, nyilván ez is egy olyan hozzáadott érték, ami eldöntheti akár a világbajnoki címsorsát. És ezt mondom azért is, mert pont a tavalyi Európa-bajnokság volt az, ami megmutatta, hogy amikor már a legjobb 8 között közel hasonló tudású csapatok találkoznak, akkor mennyit számít az, hogy ki hogy rúgja a 11-eseket? Pont összeírtam, hogy akkor ugye a 8-a döntőben volt pont a francia-svájc mérkőzés, ami 11-es pont Mbappé, ha már ugye a nagy játékosok hibáiról beszéltünk, de három mérkőzés is ezen kívül hosszabbítás után dőlt el a negyed döntőkbe, ugye a svájc-spanyol az elődöntők közül mindkettő, ugye hosszabbítás után az egyik 11-es, és a döntő is 11-es, szóval nagyon nagy számba voltak jelen a 11-esek az Európa-bajnokságon, és akkor ezt visszavezettem ahhoz, amiről eddig beszéltünk, hogy most tulajdonképpen a lejátszott 4-8-at döntő alatt olyan nagy volt a különbség, hogy ez fel sem merült, hogy itt 11-es rúgások lehet.
De majd még fel fog merülni, szerintem ez a folytatásban. És itt ami másik, amit nem tud szerintem igazából, sőt, ezt sehogyan nem tud modellezni, mert nem lehet komolyan venni, hogyha ezt valaki megcsinálja veled, a kapusoknak a kis játékait, amivel próbálják elbizonyítani a rúgókat. Ugye 1990-ben a jugoszláv kapus Ivković mondta Maradónának, oda ment a rúgás előtt, és oda súgta fel, hogy tudom, hogy hova fogod rúgni. És aztán megfogta a 11-est végül, vagy kiütötte, de hát ugye ezt mondták, hogy ezzel is valamilyen szinten elbizonytalanította Maradónát, hogy akkor most nyilván ilyenkor elkezd agyalni ezen, vagy tényleg tudja?
Ez, amit Rudi mondott, tehát, hogy a mennyit 90%-ot mondtál, hogy 90% a psziché, nem?
Igen. És akkor ott még ugye ott van a spagetti lábak, amit ugye Jerzy Dudek a 2005-ös döntőben mutatott be a Liverpool kapusaként. Tánc, időhúzás, a másik szemébe nézel folyamatosan, elveszed a labdát, te állítod le a 11-es pontra, tehát egy csomó olyan dolog van, amivel ki tudod billenteni a rúgót, nem?
Ez egy ilyen törzsi rituáli, nem? Ami a két ember között, a rúgó és a védő között, a kapus között zajlik ebben a pillanatban, de tényleg nagyon el lehet bizonytalanítani. Most én is elfelejtettem valamit, de mindjárt eszembe jut, amíg...
Azért mondok statisztikákat, jó?
Kezdjük azzal szerintem, amit az Athletic lehozott végkövetkeztetésben, mert ez marha jó volt. Ugye minden statisztikát a cikküknek a végén összegeztek, és ki az ideális 11-es rúgó? Gerrit Bale. Az jött ki, hogy mi alapján. Vagy nagyon fiatal...
Keveset fut, soha nem
vagy
fárad.
Vagy nagyon idős. Igen, ez az első. Szóval, hogy vagy nagyon fiatal, vagy nagyon idős kell, hogy legyen egy játékos. A statisztikák alapján mondom még egyszer. A ballábas játékosok valamiért, nem tudom, lehet, hogy a kapusok...
71-69 a különbség, tehát nagyon minimális, de ballábas játékosok 71%-ban rúgják be, jobblábasok 69.
Ott viszont már szignifikánsabb volt a különbség, hogy csatár, középpályás vagy védő. Ugye kapus még nem rúgott 11-est.
Ez
a világbajnokságok történetében. A csatárok volt 76%, a középpályások 69% és a védők 68%. Szóval csatárnak kell lennie a csapatkapitányának, a csapatkapitányok nagyobb arányban rúgják be, ez ugye megint csak, amit mondtál, hogy milyen habitusú egy játékos, és ezért a kapitányok általában azok, akik magukra vállalják a felelősséget.
A csapatkapitányok 81%-a rúgta be eddig a VB-ken.
Ez viszont az már egy
hát hogyne, 70% az átlag, tehát hogy ugye itt 75% egy
minden ötödik kimarad.
Igen, most ki kell számolni, hogy mennyi rúgta be eddig.
Aztán itt van még az, hogy lőtt gólt a rendes játékidőben, az is pluszba számít, hogyha 11-es gólt lőtt a rendes játékidőben, az még pluszba számít, és ami a legfurcsább volt nekem, hogy ezt is nézték, hogy egy játékos miután kapott nemzetközi egyéni díjat, aranylabdát, aranycipőt, nem tudom, hasonlókat, azután gyengébben rúgta a 11-eseket. Tehát, hogy jó játékos legyen, de ne kapjon még nemzetközi nagy díjat, ezért jött...
Akivel benne van még a bizonyítási vágy. Különben a kapusokkal eszembe jutott közben, a kapusokkal kapcsolatosan jutott az eszembe, hogy annak idején a Fradiban volt egy csapattársam, Horváth Dezsőnek hívták, és ugye teljesen más volt még a szabályozása a kapus mozgásoknak is. És például ő csinálta tétmérkőzésen, hogy ugye azzal sokkolta a játékosokat, hogy direkt mindig nem középre állt, hanem egy 2 méterrel az egyik sarok felé, és akkor mindenki, és akkor elbizonytalanodsz, hogy hoppá, mekkora hely van ott a másik oldalon, és akkor de hát biztos azért hagyta ott, mert át fog menni, és akkor elkezdesz vacilálni, hogy akkor...
Ez most is lehet.
És megfogta a 11-es, szóval Dezső eszméletlen jó rúgta a 11-es, de hogy még egy apróságot hozzátegyek, hogy edzésen vele csináltunk olyat, hogy voltak ilyen fogadások edzés után, hogy nem 11-es pontról, de 5 méterről be tud-e rúgni egy játékos 50-ből 50-et, hogy lerakod az ötösre, rúghatod, ahol akar, ott a hatalmas nagy 7 méter széles kapu, és hogy be tudsz rúgni 50-et. És soha nem tudtál mindig a kapus nyerni, de 20-ig nem jutott el senki, mert hogy előbb-utóbb úgyis elkapja az irányt. Ezt csak azért mondom, hogy a kapusnak a pszichológiája és az, amennyire sokkolni tud téged, az rettentő sokat hozzá tud tenni, mert természetesen ezeknél a rugásoknál is ment közben a vérszívás. Na, azt már tudtam, meg hova ment, úgyis kihagyod meg, stb. Stb.
De voltál egyébként ilyen helyzetben? Most visszatérve erre, pont, hogy itt akár meccs szituációban, hogy cukkoltak volna ezzel, és azt hogyan tudtad kezelni? Akár Szabi, akár 11-es előtt.
Tök jó, egyetlen egy példát tudok mondani, ami eszembe jut, és ez szerintem abszolút magyar specifikum. A Bayern München ellen játszottunk, azt már, arra már nem emlékszem, hogy ez a bajnoki ligája mérkőzés volt, vagy előtte bajnoki mérkőzés, de ugye Carsten Janker ellen játszottam, és labdajáratás volt hátul. És futott felém Carsten Janker, akinek nyilván a jelenléte a pályán az is eszméletlen rémisztő volt, amikor egy ilyen 2 méteres, 120 kilós volt
valaki.
Igen, és közeledett feléd, azért az rémisztő tudott lenni. És emlékszem arra, hogy jött felém, és egy ilyen hatalmas hú, meg egy ilyen ijesztéssel próbált ugye zavarba hozni a labdajáratásnál. És hogy utána, nyilván mikor abba hagytam a labdarúgást, akkor így előjöttek ugye a rémálmaim a focival kapcsolatosan, és akkor így elgondolkoztam azon, hogy mi miért történt, szóval egy idő után az élet más területén is eljut ideig az ember, és hogy valószínűleg ez azért volt, mert ők azért azt a bizonytalanságot, amit én magyar játékosként és önbizalomhiányt hoztam magammal, az abban benne volt annak a lehetősége, hogy én hibázzak. És hogy ők ezt próbálták nyilván ilyen-olyan módszerekkel kihasználni. De hogy ez valóban látszik, meg érzékelhető pályán belül, akár 11-esekkel kapcsolatosan is, hogy odaáll egy olyan ember, ugye én is rúgtam 7-ként a CSKA Moszkva ellen 11-est nemzetközi kupában, amikor érezhető rajta, hogy hát ez nagyon bizonytalan. És ha ebben az esetben még, sőt, fiatalokról beszélünk, ugye tavaly Európa-bajnokságon Szakáról, Rashfordról, Sanchoról ködöntőben hibáztak. Úgyhogy ilyen helyzetben még a kapus erre rátesz egy lapáttal, és akármilyen szinten kontaktusba tud kerülni a játékosról. Ugye a játékosok azért fel vannak készülve, hogy ezt azért próbálják elkerülni, de vannak olyan szituációk, amikor nyilván mellé sétálnak és a fületbe sugják, akkor nem tudod elkerülni. És ha kialakul egy ilyen kapcsolat, az mindig a kapus javára hagyja a történéseket.
Nagyon fontos kérdés ezzel kapcsolatban. Melyik emlékeid szerint a lelkileg legnehezebb része egy ilyen 11-es párbajnak ott állni középen és várni azt, hogy sorra kerüljél, végig sétálni azt az 50 métert a 11-es pontig, amikor te következel, vagy már az, amikor konkrétan maga a lövés? Ez zajlik.
Most a saját példámból kiragadva pont ezt a momentumot a CSKA Moszkva ellen, szóval az volt a legrosszabb, amikor nem vagy mindenre felkészülve, és mondjuk lement az 5-5 rugó, akinek kötelezően kell 11-est végrehajtani, és utána ugye ad hoc alapon, aki elvállalja, aki még érzi, és amikor nem vagy felkészülve, és így kilöknek a sorból, hogy na, te vagy a következő, akkor úgy egy picit úgy összeszűkül a tér, és ott mindenki arra figyel, és rajtad áll vagy bukik ennek a sorsa. Nyilván olyan helyzetben nem voltam, mint Saka vagy Sancho vagy Rashford, akinek effektív a rugásán múlik az, hogy te azt a hatalmas sikert eléred-e, amiért ez az egész torna elindult a részletekről, vagy sem. De nyilvánvalóan egy ilyen stadionban egy fiatal játékos, én úgy gondolom, hogy sokkal inkább teherként tud nehezedni egy ilyen súly, mint mondjuk egy rutinosabb rókára.
Na hát akkor jó is, hogy ezzel fejeztük be, mert még ide is hoztam természetesen egy statisztikát.
Ki gondoltam volna?
A Berlini Társadalomtudományi Központ több mint 4011-est elemzett, és a csereként beálló játékosok 8%-kal nagyobb valószínűséggel hibáznak, mint azok, akik kezdőként léptek pályára, hogyha a második félidő első fél órájában áll be valaki, az a legrosszabb. No, akkor így nézzétek a 11-eseket ezen a világbajnokságon, már hogyha lesznek, egyébként 1986 óta minden világbajnokságon van legalább 2 11-es párbaj, Mi nagyon élveztük erről való beszélgetést, reméljük hallgatni is jó lesz, és még mindjárt majd jövünk Beregi Istvánnal, és elemezzük Hollandiát, amelyik már biztos, hogy ott van a legjobb nyolc között. Rudi, neked nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok!
A teljes terjedelem elemző rovatának támogatója a Tipmix, a fogadás szakértője. És ahogyan a múltkor megígértük, ismét Beregi István van itt velünk, a magyar válogatott videóelemzője, akivel ezúttal nem kettő, hanem egy csapatról fogunk beszélni, de az az egy csapat legalábbis az alapján, amit az egyenes kieséses szakaszban nyújtott, megérdemli, és itt beszéltünk már arról, hogy te előrejelezted azt, hogy ez a játék, amit a holland válogatott mutatott a csoportkörben, egészen másképp fog mutatni akkor, amikor már komolyabb tétre megy a játék.
Sziasztok! Igen. Elég sajátos védekezési rendszerük van, én ezért gondoltam, hogy mindenképpen érdemes róluk beszélgetni. Ami nagyon nagy jellemző, ugye a csoportkörben sokakat váratlanul érte, hogy játszanak, meg ahogy védekeznek, ugyan teljesen emberfogásos középen az első vonaluk nagyon szélesen helyezkedik, viszont én nekem volt szerencsém ugye korábbról látni őket, mert amikor készültem a németek elleni meccsre, ők márciusban játszottak egy felkészülési meccset, és én ott láttam először ezt a új Fánhál-féle holland válogatottat, és már nekem akkor szemet szúrt ez a teljesen speciális védekezés, és az, hogy ugye teljesen előtt attól, amit mondjuk egy Fánhál csapattól eddig megszoktál, tehát nem az a fajta játékot játszánk, és láthatóan azért Ecuadort leszámítva nem is nagyon nehéz velük mit kezdeni. Olyan szempontból, hogy ahogy védekeznek, így, hogy embert fognak, gyakorlatilag összefoglalva úgy néz ki a játékrendszerük, egy ilyen 5-2-1-2-t védekeznek, vagy 5-3-2, de a középső struktúrát nehéz megmondani, mert emberfogással vannak, tehát ott nincs fix rendszer kicsit. Az első vonaluk viszont szélesen védekezik kívülről, támadja a belső védőket. Ennek az a funkciója, hogy egyrészt befelé terelje a játékot, másrészt így, hogy a kifelé vezető passávokat lezárják, a két szélső védő, ugye a Blind meg a Dumfriesnak nem kell kilépnie túl hamar, tehát az öt védő az maradhat gyakorlatilag hátul egy sorban, anélkül, hogy túl hamar megnyitnák ezt a védekező struktúrát. Hogyha el tudnánk képzelni ugyanezt a rendszert úgy, hogy a két támadó befelé zár, akkor azt hozná azt magával, hogy a két szélső védőnek nagyon hamar ki kell ugrania. Ez kicsit ilyen atalantás védekezés lenne, mert ott úgy csinálják, és ott is emberfogás van. És ugye belül viszont gyakorlatilag követő emberfogással védekeznek. Ez ellen nagyon nehéz játszani, mert a csapatok 98%-a nem így játszik. Tehát olyan meccset játszol a hollandokkal, amit egy évben körülbelül kettőt játszol. Tehát nem könnyű, nem tud felkészülni egy csapat arra, ami ugye a hollandok ellen majd várható lesz. Ugye ez, hogy teljesen embert fognak, a legtöbb játékos ahol szocializálódik, hogyha egy kicsit globálisan akarom ezt bemutatni, hogy területvédekezés ellen milyen pozíciókat kell elfoglalni, hogy alakulnak ki a területek, hogyan lehet manipulálni az ellenfél védekezését. Itt viszont ugye követő emberfogás ellen teljesen más típusú mozgásokra van szükség, és nagyon sok csapat láthatóan nem tud ezzel mit kezdeni. Most a Ecuador azzal volt eredményes, hogy viszonylag jól semlegesítette Hollandiának a támadójátékát, azzal, hogy gyakorlatilag majd, hogy nem lett tükrözt egy ötvédős rendszerrel, viszont a védekezésük ellen annyira hiába volt több lövésük, nehezen találtak ők is olyan minőségi területeket, és talán ötletek szempontjából most az amerikaiaktól láttam azt, hogy ők próbáltak befelé mozgó szélső védővel, hamis kilencessel, mögé kerülésekkel, tehát ők voltak azok, akik talán elviszintem a legtöbb jó mozgással próbálkoztak ellenük.
Itt ugye a másik, ami felvetődik ezzel a védekezéssel kapcsolatban, hogy itt hosszú sorozatokról beszélhetünk, és ez, amit mondasz, ez rengeteg sprintre, rengeteg energiabefektetésre készteti azokat a játékosokat, akiknek folyamatosan követniük kell az embert, és nem szabad lemaradniuk róluk. Belefér ez egy ennyire hosszú és megterhelő tornám?
Azt látni kell, hogy mivel viszonylag mélyen védekeznek, és elnézést nem válaszoltam egyébként az eredeti kérdésre, mivel viszonylag mélyen védekeznek, ugye ez egy kicsit reaktívabb, ami pont jó lesz jobb csapatok ellen, ami most például az argentin meccs majd lesz, arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy az hogy fog kinézni. Tehát nagyon jó mélyebben védekezés esetében, hiszen nem kell, tehát a területeket jobban tudod kontrollálni. A védők vannak annyira intelligensek, mert például egy Van Dijk lehetett látni most, volt szerencsém felső kamerában megnézni, hogy a hamis 9-essel ő ilyen 5-6 lépésről követte, tehát nem ment ki teljesen bele. Ezek a pici pluszok pont azokat jelentik, hogy ne fáradjon el telibe egy játékos, és ők ezt így tudják lekontrollálni, hogy annyira belassítják ezzel az ellenfélnek a játékát, ugye az, hogy hagyják a két belső védőt legtöbb esetben szervezni, három védős rendszer esetén a középső belső védőt hagynák ugye szabadon, hogyha ugye a két támadó azt a két oldalsó belső védőt zárja. Ezzel annyira ritmustalanná válik a labdajáratás, hogy nagyon csak előrefelé irányuló mozgásokat kell végezni, nem kell oldalra folyamatosan, nem tudják őket megmozgatni. Fizikálisan tudnak úgymond ezzel is pihenni, mert az ellenfélnek is nagyon nehéz ritmust találnia. És ugye erre vagyok kíváncsi, hogy majd most a következő körben egy jobb csapat, még egy jobb csapat, azért mit fog tudni ezzel kezdeni. A hollandok játék az pont arra van berendezkedve, hogy majd most az ilyen jobb csapatok ellen mit fog tudni csinálni. Tehát hogy ezért nehéz, mert eddig sem igazán találtak fogást, bár nyilván nem játszanak jól labdabirtoklásban, vagy legalábbis nem az a fajta szemegyönyörkötető játék, de nagyon kellene ellenük játszani. Már filozofáltam, hogy én mit csinálnék ellenük. Volt egy PSG-Atalanta meccs, amikor az Atalantának, ha jól emlékszem, 2 évvel ezelőtt volt, hogy ugye nagyon jól menetelt a BL-ben.
Így van, negyeddöntő.
PSG-vel játszottak, igen, a negyeddöntőben, és gyakorlatilag a Tuchel azt csinálta azon a meccsen, ami most végül is kapóra jöhet, ugye az argentinok ellen, hogy azt csinálta Tuchel, hogy Neymart visszavitte középpályára az emberfogás ellen, és ugye emberfogásos védekezéstől tudni kell, hogyha az egy helyen borul, akkor borul az egész. Nyilván olyan játékosok is kellenek hozzá, akik ezt jól meg tudják csinálni.
És ugye, ott volt Neymarnak 8 sikeres csele, ha jól emlékszem.
Még lehet, hogy több is. Majd visszahozták teljesen, majd olyan védekező középpályásnak, és a lehető legtöbb esetben csak őt keresték, hogy forduljon le, vegye le a saját emberét csellel, és onnan ugye viheti is a falra. Na most ugye kézenfekvő megoldás az, hogy messzevel ugyanezt megcsinált, hogy mélyebbre visszahozod. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg van-e valami hasonló irányú törekvés, vagy inkább azt a picit ötlettelenebb és ritmustalanabb argentini játékot láthatjuk, mint amit azért többször is lehetett látni, de ez egy olyan elvi megoldás lenne, ami azért ülne, és nyilván Messi még akkor is keresni ezeket a területeket, hogyha nem feltétlenül kimondottan ez a edzői utasítás, tehát neki van olyan játék intelligenciája, hogy ő magától mélyebbre fog jönni. Erre vagyok kíváncsi, hogy erre lesz esetleg megoldás. Ugye középpályás oldalról valószínűleg a De Bruyne fog kezdeni középen, ha én tippelnék, hogy azért egy kicsit stabilabb legyen a középpálya, és akkor nem az, hogy Kopp Miners-el kezd De Jong, ami egyébként labdabirtoklásnál talán lehet, hogy jobban néz ki, de itt azért az elején biztos, hogy a védekező stabilitás lesz a cél.
Mit ad Isten, az Athleticen Michael Cox néhány órája szintén írt egy cikket a hollandokról, és ő itt most leginkább az USA elleni 8-as döntőből indult ki, és azt azért megfigyelte, hogy amivel pozitívan és néhányszor sikerrel próbálkoztak az amerikaiak, az volt, hogy Veáék, vagy akár még Ferreira is visszalépett, nem csak a középpályás vonalba, hanem akár még tovább, de amit mondtál, hogy mennyire követik az embereket, akár a védők is, Aki és Van Dijk volt, hogy akár a félpályáig is kilépett a csatárral az emberrel. Nem tudom, hogy a mögöttük megnyíló terület az mekkora veszélyt okozhat, de azért azt láttuk, hogy az egyelőre az argentin válogatottnál nem jelentkezik olyan mágikus kapcsolatban, hogy akár Messi, akár Julián Álvarez, akár Lautaro Martínez itt élete formájában játszana, és egymással úgy tudnának összejátszani, hogy ez nagyon nagy veszélyt jelentsen, így előzetesen. Aztán nem tudom, hogy ez nálad mekkora veszélyt jelentene.
Egyébként lehetett olyan példát is látni, hogy ugye a három középső a három belső védőből a Timber, hogy legyen ő a jobb oldali, volt, hogy az ember itt teljesen ide a baloldali belső védő sávjáig elkövette, hogy ugye tartsa az emberfogást. Ez egy jó alternatíva lehet a terület kiürítésre, de például Ecuador esett bele ebbe a hibába, hogy mindenki visszalépett, nem volt beinduló játékos. Ecuador sokszor próbálkozott azzal egyébként, hogy visszaléptetett egy játékost az utolsó vonalba, és így volt egy szabad ember, aki be tudott lépni. Tehát ugye ezzel se Senegal nem próbálkozott, se Amerika. Ecuador ezt kimondottan jól megcsinálta ellenük. Talán ez lehet egy megoldás. Itt nyilván amúgy argentinoknál amúgy is Enzo Fernández szeret visszalépkedni, tehát ő lehet egy ilyen joker játékos, egy középről tud majd szervezni. A elvi szinten, amit mondasz, meg amit a Cox is ír, az egy működőképes verzió, területkiürítés, beindítás, viszont hogyha nagyon csak vertikálisan játszol, tehát nagyon bent vagy fókuszálva a pálya tengelyében, és csak arra alapozva, hogy kimozgatsz, bemozgatsz vissza, arra egy jól megszervezett, már pedig azért ez van annyira jól megszervezett, hogy jól működjön. Egy jól megszervezett ötvédős rendszer azt tudja kezelni. Tehát sokszor ez akkor működik jobban, hogyha legalább egyik oldalra kiviszed a labdát, egy kicsit megmozgatod őket, visszahozod, és abból tudod egy kicsit megnyitni, mert mindaddig, amíg a labda belül van, és egy belső védő tudja, hogy csak belülre kell fókuszálni, addig pontosan tudja majd, hogy meddig kell elkövetni, hogy ne legyen túlzottan rizikós az, hogy a mögötte lévő területet megnyitja. És ezzel tényleg Van Dijk tud nagyon jól játszani, aki mondom most a visszalépő csatárt volt, hogy inkább elengedte, a visszalépő csatár amúgy is arra számított, hogy le fogja követni, és nem fordult a labdával. Tehát az még a kisebbik rossz, hogy valaki középpályán átveszi, és akkor mondjuk visszajönnek egy, nem tudom, 10-15 métert, mint hogy a mögötte lévő területet beüssék. Elméletileg egyébként ez működőképes lenne. A kérdés másik részére nyilván az ad választ, amit te is mondtál, hogy az argentinoknál nem feltétlenül láttunk eddig olyan hibátlanul jól ütemben történő ilyen beindulásokat, amit egyébként lehetne Messivel csinálni. A klasszikus, ugye Messi befelé viszi, Alba indul az ellentétes oldalon, Barcelona 2015-től nem tudom meddig, tehát hogy ez nagyon klasszikus volt. Én várok, hogy valamilyen jó megoldást lássak erre, mert amúgy vannak gyenge pontja nyilván ennek a rendszernek is, csak teljesen máshogy meg másképp kell játszani.
De azért is mondtam ezt, mert ti Messiről beszéltetek, hogy őt ki fogja fogni, de Messi ezen a VB-n ugye, vagy ezen a VB-n sem csatár. Tehát ez adja magát, hogy őt a középpályáról fogja követni valaki, vagy hát adott esetben fogják követni többen, mert hogy eddig ez volt a cél, meg hát amióta Messi azóta ez a kulcs, hogy őt egy ember nem tudja lefogni.
Nem tudom, lehet, hogy rizikósabb, hogyha alapból kettő embert ráállítanak, mert akkor biztos, hogy valahol lesz egy szabad ember, és akkor tényleg borul az egész. Én arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg ki az, akit ilyen szempontból ráállítanak Messire. Nagyobb valószínűséggel gondolom azt, hogy itt a támadó középpályásnak a védekező szerepe, ami egyik ugye most Klaassen volt, talán egyébként a Gakpóval ott előrefelé mindenképpen jobban fognak kinézni, hogy ha az a támadó középpályás ott belül legalább egy plusz egy biztosítást tud adni, akkor azzal lehet, hogy kiveszik azt az élét, hogy Messi nagyon izolált egy az egybe hozzák. A másik kérdés, amit ugye te is mondasz, vagy amire te is kíváncsi vagy, hogy tényleg esetleg ráteszik egy De Jongot Messire, mert talán dinamizmusban, kis mozgásokban talán azért őt jobbnak érezné, még akkor is, hogyha nem klasszikus értelemben vett védekező középpályás, de talán ő az, akiben van annyi dinamizmus, hogy Messinek ezeket a kis testcseleit le tudja jobban követni, mint a Deron. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes csata lesz ott közép, hogy az hogy oldják meg.
Nem csak az lesz érdekes, meg az volt érdekes, hanem ez is, amit elmondtál megint. István, nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is itt voltál velünk. Várunk természetesen jövő héten is. Kíváncsian azt is, hogy egyáltalán kiről fogunk beszélni, mert azért itt most már egyre nehezebb lesz kiszámítani azt, hogy melyik csapatok azok, amelyek még főszereplővé válhatnak. Úgyhogy köszönjük, és nektek is a meghallgatást és megtekintést. Sziasztok!
Sziasztok!
A szurkolás, a fogadás és az elemző rovat támogatója a Tipmix.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.